Jó napot kívánok! Ma a spanyol irodalom egy ismert szerzőjével, Imma Monsóval ismerkedhetnek meg, szó szerint, hiszen két hete az otthonában hívtuk fel őt, hogy beszélgessünk a Születésnap című regényéről. A könyvben utazomban ebben az órában még a budapesti Cervantes intézet vezetőjével is beszélgetünk, hiszen az ő segítségükkel jutottam el az íróhoz, és kezdünk bele majd most a spanyol irodalmat ajánló sorozatunkba. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom!
Egy 40-es évei végén járó házaspár autózik, egy hegyi úton felfelé kapaszkodva, az úti célt csak a férfi ismeri. Meglehetősen különös ajándékot készül átadni a feleségének, kétségbe esett igazolásaként annak, hogy még képes meglepni őt. Ám az események bizarr fordulatot vesznek. Imma Monsó Születésnap című regényében ezzel párhuzamosan két kamaszt is megismerünk, akik vélhetően ugyanazon a vidéken, ugyanabban az erdőben játszanak, és képzelik kedvenc könyvük hősének magukat, amint az óceán közepén a nagy bálna feltűnésére készülnek. Vajon hol ér össze ez a két szál? A népszerű szerzőt otthonában, Barcelonában hívtuk föl, az interjú elkészítésében Acél Kinga tolmács segített, és a Cervantes intézet jóvoltából jöhetett létre ez a beszélgetés. Ennek a műsornak Könyvben utazom a címe, mert nagyon sok ember nem jut el helyekre, és nem jut el olyan helyzetekbe, amiről olvashat. Beszéljünk egy kicsit először arról, hogy mennyire fontos ez a könyvben, mert hogy úgy tűnik, hogy a főszereplő kisfiú ez éppen így él, hogy könyvben utazik.
Bueno, hola, ante todo también agradeceros esta conversación. Y bueno, y interesante título el del programa, porque realmente en este momento...
Először is én is szeretném megköszönni ezt a mai alkalmat a beszélgetésre. Nagyon érdekes a műsornak a címe, mert valójában ma ezt éljük meg, hogy egyre nő azoknak a száma, akik nem tudnak utazni, vagy számukra nem lehetséges az utazás. Számomra az olvasás természetesen mindig a kiváltságos formája az utazásnak, és nagyon-nagyon jó élményeket őrzök magamban az olvasmányaimmal kapcsolatban. Talán azt mondhatnám, hogy jobbak ezek az élményeim, mint az írással kapcsolatos élményeim. Azt is mondhatnám, hogy ahogy fiatalon az ember hallja a könyveket, és az a szenvedély, amivel beleveti magát az olvasásba, hogyha ez fent tudna maradni változatlanul, akkor az egy örökös örömforrás volna, és valójában az írásnak a lelki állapota, vagy tudatállapota, az nálam soha nem tudta elérni ezt a fajta felfokozottságot, mint az olvasás.
Ugye a könyvnek egyik fontos kérdése, amit egy gyerek tesz fel a másiknak, hogy te tényleg nem látod a különbséget a fantázia és a hazugság között? Hol van a határ? Meséljen egy picit erről.
Hombre, yo creo que básicamente la diferencia está en la intención, ¿no? En la voluntad de mentir, es decir...
Azt gondolom, hogy leginkább a szándékban, az akaratban van a különbség, ami megkülönbözteti a hazugságot a fikciótól, a képzelettől. Más az, hogyha egy párhuzamos világot felépítünk, amikor az a szándék húzódik e mögött, hogy szórakozzunk, elmélkedjünk, szemlélődjünk, vagy valami jót hozzunk létre, ez mindig egy jogos törekvés, vagy egy jogos szándék. A olvasók tisztában vannak azzal, hogyha egy regényt, egy elbeszélést, vagy bármilyen művet olvasnak, akkor a szerzővel úgymond létrehoznak egy közösséget. Ebben a kegyelmi állapotban vesznek részt, ami maga a fantázia, olyan, mintha egy közös fikciós úrvacsorában vennének részt. Tehát ez valójában az olvasónak az élménye, amikor ebben van egy megállapodott, kimondatlan játékszabály, hogy ebben közösen veszünk részt. Teljesen más az, amikor a szándékkal nincs tisztában a másik, és olyan szándékkal mondok el valamit, vagy hozok létre valamit, amiben nem avatom bele a másik felet, és szó sincs arról, hogy ez egy közös élmény lenne. Azt gondolom, hogy ezzel sokat foglalkozom, és sokat játszom ebben a könyvben, a Születésnapban. Maga a regény az egy fikció, és az örömök öröme tud lenni, amikor közösen veszünk részt a képzeletnek a játékaiban. Még azt tenném hozzá, hogy felmerül bennem az az emlék, hogy 4-5 évesen a kislányom hányszor kérdezte meg tőlem, amikor olvastunk mondjuk történeteket, vagy az Asterixet, hogy de hát ez igaz, anyu, vagy ez nem is igaz, ez hazugság. És nagyon megdöbbentett mindig, hogy ezt kérdezi, meg nem is nagyon szeretem ezt a kérdést, mert elkezdtem elmagyarázni neki, hogy mi az a párhuzamos valóság, vagy egy kitalált valóság, hogy valójában a a fikció a képzeletnek nem az igazság az ellentéte, hanem a hazugság az ellentéte. Tehát nem szeretem ezt a szembeállítást, hogy igaz vagy képzelt, mert azt hiszem, hogy nem ott van az ellentét pár, hanem a képzelt és a hazug között van az igazi ellentét. Ezt boncolgatom is a könyvben, a születésnapban, azért ebben sok gondolatmenetet megosztok erről.
Ugye a történetben egy olyan házaspár van, amelynek az egyik tagja, a nő élhal a fikcióért, az irodalomért, a versekért, a másik pedig a férfi, ahogyan mi megismerjük, azt hiszi el, amit lát. Az, ami velük történik, hogy amikor a feladat megszűnik, kirepülnek a gyerekek, és eltávolodnak egymást, ez törvényszerű?
Bueno, si te refieres a que es una, de alguna forma es una situación de crisis.
Hogyha arra gondolsz a kérdéseddel, hogy ez a válság, amit átél a kapcsolat, ez egy tipikus dolog. Azt gondolom, hogy a párkapcsolatokban, amikor nagyon sok idő eltelik, akkor nagyon megismerik egymást, szinte túlzottan is ismerik már egymást a felek, és szinte már fölöslegessé válik beszélni, mert amikor valaki kinyitja a száját, akkor már a másik rögtön elővételezés, azt is tudja, hogy mit fog mondani, és mindenki kialakítja a másiknak egy olyan helyét, amiből nehéz kilépni. Végülis be van skatujázva, vagy olyan szerepbe, amiből már alig tud moccanni, amiben már minden tudott, és minden túlzottan is ismert. Tehát ezek a mechanizmusok, ezek problémásak, és a párkapcsolatokban nagyon sokszor megjelennek, de azt gondolom, hogy ezen kívül is a baráti kapcsolatokban, vagy más kapcsolatokban is, amikor sok-sok évvel telik, és nagyon sok volt az intimitás, nagyon nagy fokú bizalom fűzi össze, és az emlékek fűzik össze, és a szeretet a feleket, akkor is ki tud alakulni egy ilyen végső soron destruktív, vagy egy romboló mechanizmus, amikor nem engedjük meg a másiknak, hogy elfoglalja a saját helyét a világban, hanem oda helyezzük, ahova mi helyeztük, és az már nem igazán alakítható. Nagyon nehéz abból már visszatalálni egy olyan szabadsághoz, vagy egy olyan tánchoz, ami egy kapcsolatot jellemez, hogy megvan az a zene, amire egyensúlyban vagyunk, de mégis mozgunk, és közösen haladunk valami felé, vagy közösen csak kifejezzük magunkat. Azt gondolom, hogy ez a sok év alatt át tud alakulni egy hallgatássá akár. Tehát, hogy belehallgatunk, bele csendesedünk, vagy zárulunk egy olyan kapcsolatba, ahol ahelyett, hogy az történne, amit elvárnánk, hogy egyre érettebbek vagyunk, egyre jobban ismerjük egymást, és napról napra növekszik a szeretet közöttünk, és az összetartozás, nem ez történik, hanem, vagy nem mindig ez történik, hogy magától nőne ez a szeretet, mert az életkorral sok minden jár, tehát ez sok jó dolgot hoz magával, de sajnos nagyon sok nehézséget is, és az egyik legfőbb ilyen nehézség az, hogy beskatujázzuk a másikat egy olyan körbe, vagy egy olyan szerepkörbe, vagy egy olyan ismert közegbe, amiből már nem tud moccanni. És valójában ez történik itt is ebben a történetben, hogy maga a fikció, a képzelet az, aminek van egy jótékony hatása, vagy egy ilyen megváltó hatása, amikor már eljutnak odáig a felek, hogy hallgatásba burkolóznak, vagy inkább a hallgatást választják, ahelyett a számtalanszor lejátszott dialógusok, párbeszédek, beszélgetés, ami mindig zátonyra fut, és soha nincsen sehova belőle kiút, ehelyett úgy döntenek, hogy hallgatnak, és végül is a férfi az, aki valamilyen értelemben a nő beskatujázott abba, hogy ugye tudjuk róla, hogy nincs képzelete, a valóságban él, és nem igazán képes az imaginációra. Mégis meglepő módon egy nagy erőfeszítést tesz annak az érdekében, hogy létrehozzon egy olyan gesztust, amivel újra a nővel a szinkron meg tud teremtődni, vagy újra egy hullámhozra tudnának kerülni, amivel újra valamilyen érzelmet ki tud belőle váltani. És ez az, ami ugye sok kapcsolatban, ami kihűl, vagy az érzelmek valahogy eltűnnek belőle, a férfi az, aki tud lépni, és valamit tesz ennek az érdekében, hogy ezt visszanyerje.
Számomra az volt az érdekes, hogy ugye a nő javasolja, hogy ne szóljanak, tehát hogy szűnjön meg a beszéd, hogy maradjanak csendben, de a férfi állít elő egy tökéletes csendet, mert teljesen elszeparálja őket minden impulzustól, a külvilágtól, ugye bezárkóznak tulajdonképpen egy autóba, vagy bezárja magukat egy autóba, tehát hogy az a fajta csend, amit talán a nő gondolt, hogy az segíthet, azt a férfi állítja elő, vagy legalábbis én úgy éreztem.
Sí, bueno, no sabemos exactamente cómo el hombre, porque realmente
azt gondolom, hogy nem annyira lehet tudni, hogy hogyan alakul ez a döntés, és miből születik meg az, hogy a csöndet választják, és végül is az, hogy a férfinek hogyan épül föl ez az egész jelenet, amiben kiteljesedik a könyv. Ez a végén valamennyire kitudódik, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen mind a kettőjüknek a közösen létrehozott döntése. Mert végül is az, hogy egy párkapcsolatban hogyan, milyen dózisban adagoljuk a csöndet és a beszélgetéseket, hogy mi az az egyensúly, amit el tudunk érni, az is szerintem egy ilyen kulcskérdés, vagy az egyik legfontosabb témája a kapcsolatoknak. És az, hogy végül is vannak ezek a tipikusan elismételt mondatok, amit mindig lehet hallani a párkapcsolatokban a másik fél szájából, hogy beszélnünk kellene, miért nem beszélünk többet, vagy túl sokat beszélünk, de végül is nekem az a meglátásom, hogy miért nem hallgatunk többet, vagy miért nem beszélünk kevesebbet. Azt hiszem, hogy a szavak miközben megváltóak is tudnak lenni, nagyon kemény fegyverek, és nagyon sokszor kétélű fegyverek, és az, hogy ezt az egész témát hogyan közelítem meg, azt gondolom, hogy ez ki is terjed más tágasabb dimenziókban, nyugodtan a mai világban, a tágasabb közösségekben is, vagy az, hogy milyen közegben élünk, hogy a sajtó, a média hogyan működik, hogy hogyan használjuk túl a szavakat, hogyan koptatjuk el őket, hogyan élünk velük vissza, hogyan torzítjuk el a szavaknak a jelentését, és hiányzik körülöttünk a csend. Nem nagyon van lehetőségünk a csendnek a megélésére, mert folyamatosan zúdul ránk a mindenfajta inger, impulzus, és végül is így döntenek ezek az emberek, itt ez a két szereplő, hogy elvágják ezt a fonalat, ezt ennek a párbeszéd sorozatnak a fonalát, ami nem vezet sehova, ami nem áramlik, aminek nincsen egy jó kimenetele, ami nem racionális, és hogy akkor inkább ne legyen, és ezt nyugodtan ki is helyezhetnénk mondjuk a mai világra, mert lehet, hogy jót tenne akár a politikában, a kormányok között, az országok között, vagy a barátok között, vagy a családokban többet hallgatni.
Éppen azon gondolkodtam, hogy a vírus miatti bezártságban hány család élheti meg ugyanezt a helyzetet, amit ez a házas pár megélt, és vagy kénytelenek kimondani dolgokat, vagy kénytelenek megjavítani a kapcsolatukat, vagy a krízist átélni. Nem tudom, hogy hogyan élte meg ezt az időszakot március óta.
Efectivamente el confinamiento ha generado, situaciones muy curiosas, no, entre personas que...
Ez az egész bezártság, ez egy nagyon érdekes dolog. Olyan érdekes élethelyzetek alakultak ki, hogy valaki éppen elvált, de mégis együtt kellett élni azzal, akitől elvált 3 hónapon keresztül, úgyhogy ki sem mozdulhatnak otthonról, stb. Tehát, hogy egy egész rakásregényi téma adódott a magából az élethelyzetből fakadóan. Először is azt éltem meg, vagy éltük meg szerintem, hogy volt egy ilyen nagy erős rémület, vagy egy olyan érzés, mintha egy rémálomban lennénk, vagy ez egész egy rossz álom lenne. Az én generációm, a 50-60 éves emberek, igazából úgy éltük le idáig az életünket, hogy semmi rendkívüli nem történt velünk. Tehát nem volt olyasmi, ami kilépett volna az élet rendes menetéből. Először 2001-ben tört meg ez a menet, amikor az ikertornyokat megtámadták, és ez teljesen kívül esett minden felfoghatón. Olyan volt, mint egy mozifilmből egy jelenet, tehát valami teljesen más dimenzió. Most meg az, hogy ugye ez a rém álom történt, ez az, ami nem illik bele abba az élet történetbe, amit átéltünk idáig. Tehát végül is ugye itt betegségről van szó, sokan meg is haltak, ugyanakkor megjelentek azok a hírek, akik ezt az egészet álhírnek tartják, és konspirációnak, és hogy a vírus nem is létezik, és egy ilyen egyre bővülő spirálként jelent meg az őrület, mondjuk, vagy az eszeveszettség a médián keresztül, ahogy a média, mint egy zenekari vezető, vagy egy karmester diktálta, hogy mikor kell félni, mikor nem kell félni, és hogy ebben az egész digitális világban, amiben élünk, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hazugságtól, hogy mi a valóság egyáltalán. Tehát hol tudják a józanésznek a kritériumait fenntartani és megállapítani, hogy valójában mi is van. És igazából azt mondhatom, hogy az én esetem az kicsit könnyebb vagy jobb volt, mint a másoknak, mert én amúgy is keveset megyek el otthonról, tehát nekem ez nem volt egy olyan természetemből fakadóan nehéz, vagy vagy mesterkért helyzet. Amúgy is az írók általában ilyenek, hogy szinte kolostori életmódot folytatunk, otthon vagyunk bezárva, egyedül dolgozunk, és az utóbbi időben pont arra törekedtem, hogy többet eljárjak, többet kilépjek, kimozduljak otthonról, és akkor tessék, bum, jött ez az egész helyzet, vissza a régi kerékvágásba, és mindenki azt mondta nekem, hogy hát te tök szerencsés vagy, neked ez aztán fel se tűnik, mert semmi nem változott, ugyanúgy élsz, mint idáig, de hát azért nem mondhatnám, hogy ez annyira így van, mert mégis csak megrázó volt az egész helyzet. Katalóniában, Spanyolországban rettentően szigorú szabályokat vezettek be. 3 hónapig gyakorlatilag senki ki sem mozdulhatott otthonról, de szó szerint, és ennek megvan utána az érzelmi ára, amit láthatunk és tapasztalhatunk. Most van egy ellentétes szó, bezáratlanságnak mondjuk, most már nem vagyunk bezárva, és mégis ez nem a normalitásba való visszatérést jelenti, hanem egy újfajta normalitás, ez nem ugyanaz, mint a régi, ez egy másik világ, és azt látom, hogy rosszabbul működik, tehát, hogy az emberek arra készek, hogy egy nagy áldozatot hozzanak egyszer. Hogyha van egy rendkívüli helyzet, akkor igen, milyen csodálatos ez, más mindent megteszünk, stb., de már kétszer nem lehet ugyanazt az áldozatot elérni és kiállni mellette. Úgyhogy nagyon sok járulékos probléma adódik ebből mindenféle, tehát a gazdasági, ami most már ugye felmerült, a pszichológiai, a szociális problémák, mert hogy ez egy hosszú távú dolog, és még mindig nem tudjuk, hogy meddig tart, tehát hogy ez már nem olyan, mint aminek hihettük a kezdetben, hogy na majd túl leszünk rajta, hanem ki tudja, meddig tart, és hát nem igazán tudunk most így optimisták lenni, szerintem senki nem annyira derülátó, de hát ebből kell kihozni majd azt, ami igazán fontos, hogy mi az a minimális, aminek a megőrzésére törekednünk kell, és meglátjuk, hogy merre, hogyan tovább.
A regényben a férfi ad egy nagyon különös ajándékot a feleségének, és fontos lenne beszélnünk a bizonytalanságról, vagy a veszélyről, mert ez a történet egy másik szálában szereplő kisfiú számára is nagyon fontos, a megélhető veszélyhelyzet egy regény alapján, de itt ugye erre a házaspárra is nagyon hat ez, hogy nem tudják, hogy mi fog történni.
Bueno, es que en verdad
azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb baja a századunknak, annak a századnak, amiben élünk, hogy egy túlzott komfort, túlzott kényelem van benne. Ezt ahogy szokták is mondani, hogy ugye a komfortzónából nehéz kilépni, mert nagyon nagy stabilitás van, de sok-sok éve egy stabil, kényelmes életben, helyzetben vagyunk benne. És tulajdonképpen ez a nyugati társadalmakra jellemző, hogy ez a kényelem az, ami végül is másfajta problémákat, vagy másfajta zavarokat termelt ki, ami nem volt jellemző korábban, és ami a korábbi koroknak, vagy más koroknak volt a nehézsége, az meg most nem jelenik meg. Tehát azokban a generációkban, vagy nemzedékekben, ahol háborúkat, mindenféle viszontagságokat éltek meg, nem jelentek meg azok a nehézségek, amikkel viszont mi néztünk szembe ebben a hosszú-hosszú kényelmi, jóléti világban. És ezek főképpen mentális vagy pszichés problémák, ugye a depresszió soha korábban nem volt ekkora, ami miről szól, hogy nincs meg az életnek, az egzisztenciának vagy a létezésnek az értelme. És ez az a komfortzóna, amiből nem kellett soha kilépnünk, egészen addig még nem jelentek meg ezek a már említett események, és a mindennapi életnek pszichés nehézséget adtak, mert attól, hogy időnk szabadult föl, teljesen másfajta kérdéseken volt lehetőségünk elgondolkozni a mindennapi életben, hiszen nem vitt el az életerőnek az összességét a küzdés a túlélésért. Tehát ez az a stabilitás, ami a bizonytalansággal nem összeférhető, nem is ismertük ezt, és például ugye az én szüleimet, hogyha nézem azt a nemzedéket most, ha élnének, akkor 87 és 90 évesek lennének. Ők még átélték a polgárháborút, a világháború utáni korszakot, éhezést, tehát teljesen másfajta dolgokkal küzdöttek, mint amelyekkel mi. Szokták mondani, hogy az én generációm, ezek az 50-60 évesek, ez egy ilyen kiváltságos generáció, mert hát csak a jóban, a stabilitásban nőttünk föl, hozzá vagyunk szokva, nekünk lételemünk, nem is ismertünk mást, mint ezt a fajta kényelmet, és nem tudjuk, milyen az, amikor valami bizonytalan. Nem is tudunk ezzel mit kezdeni, sőt, elviselni se tudjuk, hogyha bizonytalanság van. Ezt léptennyomon utol lehet érni, ahogy az egészségben és minden a profilaxis, a test, az egészségnek a mindent be kell biztosítani, nem lehet semmi sem bizonytalan vagy kiszámíthatatlan. és mégis azt látjuk, hogy hiába igyekszünk kiírtani, vagy kiiktatni minden bizonytalansági tényezőt az életből, valójában bizonytalanság nélkül az életnek nincs is olyan intenzitása. Tehát szükség van ahhoz, hogy az élet élet maradhasson, vagy hogy intenzíven meg tudjuk élni a bizonytalanságra mindenben.
A hírek idejére megszakítjuk ezt a beszélgetést, de érdemes velünk maradni, mert az is kiderül, Spanyolország mely vidékén játszódik ez a regény.